Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és kívánom valóban, és kérem is az atyától, hogy egy órával később, egy óra múlva azzal dicsekedhessünk, hogy jobban ismerjük őt, mint amikor idejöttünk. Azt énekeltük a kezdő énekünk harmadik vers szakában, hogy kérve az Isten tulajdonképpen, ugye az imáink sokszor éneket, illetve az énekeink sokszor imákat, ima szövegeket foglalnak magukba, hogy szent országodat terjeszt ki, ugye azt az országot, amelyről azt is énekeltük, és tudjuk is, hogy nem e világból való, tehát hogy ezt az országot terjeszt ki a lelked erejével, és égi igád, tedd reánk, te örök beszédeddel, hogy dicsőítsen tégedet, és áldja nagy felségedet a földön minden lélek. Úgyhogy most el is mondtam még egyszer, és harmadszor is kérem az Istent, hogy valóban az új országát terjessze ki ránk a lelke erejével, és az ő örök beszéde dicsőítse őt rajtunk keresztül is, ezen az alkalmon is, és a későbbiekben. Legutoljára, amikor itt voltunk ősszel, akkor sokkal kevesebb látogatója volt az Isten tiszteletnek, most egy kicsit meg vagyok illetődve, de hát azért is kértem az Isten lelkét, hogy a választott igeszakasz közös tanulmányozása mindenki számára élmény és érték is lehessen. Látom, hogy fiatalok is vannak, idősek, mindenféle korosztályból. Bízom benne, hogy mindenkinek lesz érték és tartalom abban, amit most közösen végig gondolunk. Az az igehely, amit megcélzünk tanulmányunkban, János apostol első levelének a második fejezetében található, a Biblián 281. oldalán találjuk meg a 15-ös és a 16-17-es verseket. Ide fogunk, vagy ide igyekszünk eljutni, de ugye ahogy ez általában lenni szokott, és ez egy jól ismert igehely, azt hiszem már sokan hallottuk, gondolkoztunk ezen, próbáltuk megfejteni, hogy mit is akar nekünk mondani az apostol ebben a három versben. Tehát ide kívánunk eljutni, de ugye ez a három igevers nem magában áll, nem úgy, ahogy itt most látjuk így kiemelve a Bibliából, hanem egy levélnek egy része, és természetesen a levél egésze, öt fejezetből álló levélről van szó, nem lehet a mostani közös tanulmányozásunk tárgya, de én azt szeretném, hogy az idáig tartó első és második fejezet, illetve a második fejezetnek a felét, azt átvennénk. Ezt alig több, mint egy oldal a Bibliánkban. És akkor meg fogjuk talán jobban érteni, hogy mit is akar ez a három vers nekünk mondani. Hiszen nagyon hangsúlyos, egyértelmű kijelentések vannak ebben, ugyanakkor mégsem feltétlenül értjük és tudjuk alkalmazni ezt az igehelyet az életünkben, a mindennapi gyakorlatunkban. Úgyhogy olvasom is akkor az igét először, az első három verset, és próbáljuk meg fölvenni a fonalat, hogy János apostol mit akar velünk közölni. Hogyan építi föl a mondandóját, mire eljutunk ide a második fejezet közepéig. Ami kezdettől, tehát az első három verset olvasom, a János első levele első fejezetéből. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amint hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És még egyet, és ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. Két kijelentést is találtunk már ebben a szakaszban, ha figyelmesen olvastuk, ami arról szól, hogy miért is írja János apostol ezt a levelet. A harmadik versben azt olvastuk, hogy azért hirdeti ezt az üzenetet számunkra, hogy nekünk, a hallgatóknak, az olvasóknak közösségünk legyen, lehessen vele, vagyis velünk. Ez a közösség, ez pedig nem más közösség, mint az Atya és az ő fiának, Jézus Krisztusnak a közössége. Ebbe a közösségbe kíván a szerzőnk János apostol minden hallgatót és olvasót bevonni, és természetesen azt, hogy ez a közösség tartós legyen, ahogy a negyedik versben olvastuk, tehát azon kívül, vagy tulajdonképpen azzal együtt, hogy közösségbe kerülhessünk az atyával és a fiúval, azzal együtt lesz egyébként örömünk teljes. A mi örömünk legyen teljes. A teljességnek abban az értelmében, hogy beteljesedik, vagy kiteljesedik az örömünk. Amikor az atyával, az Istennel és az ő fiával, egyszülött fiával közösségbe kerülhetünk. Az ezt megelőző versekben, az első kettőben pedig azt írta le az apostol, amit egyébként az evangéliumának első fejezet bevezető részében, az első 18 versben is, és más apostolok is leírnak, hogy ő egy olyan üzenetet képvisel, amit ő személyesen megtapasztalt, amit személyesen vett át Jézustól. Ugye hasonló valóban a kezdése az első versben, mint az evangéliumának kezdése, hogy kezdettől fogva volt az, amiről, illetve akiről most beszélek, akiről most hozzátok szólok. Akit az első versben így olvassuk, vagy amit, ugye akit hallottunk és szemeinkkel láttunk. Ez olyan múlt idő, ami már be is van fejezve. Ez ugye lezárult, hiszen Jézus már ekkor, amikor a levél születik, már a mennyben van újra. De utána, ahogy folytatjam, különösen a kezeinkkel illettünk, vagy szemléltünk, ahogy ezt olvassuk, szemléltünk és kezeinkkel illettünk, már egy olyan múlt időt használ az apostol, ami azt fejezi ki, hogy elkezdődött ez a múltban, de még most is tart. Kihat, sőt, jelen van a múltban az az élmény, hogy mi szemléltük, és ugye még külön hangsúlyozza is, hogy a kezeinkkel illethettük Jézust, tehát nem valami szellem volt, vagy egy látomás, hanem valóságos teste volt, aki, vagy ami, ugye, ahogy ő is fogalmaz, egyben az életnek az igéje. Majd később szó lesz az életről a megcélzott igeszakaszban is, hogy mit is jelent ez az élet szó itt. De az életnek az igéje, az életnek a beszéde, ugye az akiről, vagy amiről most szó van. És a második versben még tovább hangsúlyozza, hogy ez az élet megjelent, megint csak abban a múlt időben, hogy megjelent, igen, úgy is mondhatnám, hogy elkezdett megjelenni, és még mindig ez a megjelenése, ez a tapasztalható jelenléte, ez biztosított számunkra. Tehát nem csak a múltról van szó, hanem a jelenről is, és ez a kettő szerves, élő kapcsolatban van egymással. Nyilván a jövő is ebből kifolyólag. És e mindenről, tehát erről a személyes tapasztalatáról, erről a személyes tudásáról tesz tanúbizonyságot. Nem csak János feltétlenül, tehát nem csak feltétlenül egy király többesre kell gondolnunk, hogy azért, mert apostol úgy fogalmaz, hogy tanúbizonyságot teszünk, hanem az a kör, az a tanítványi kör, akivel valószínűleg együtt dolgozott, és nyilván ezek a tanítványok ugyanezt képviselték Jánossal összhangban. Tehát ugye az egész kijelentésnek, az egész levélnek a célja az, hogy közösségben lehessünk a Szent Háromság tagjaival, és hogy ezzel az örömünk, ne felejtsük el még egyszer, az örömünk beteljesedhessen, vagy kiteljesedhessen. Ugye ritkán, vagy talán nem gyakran, inkább így kell fogalmaznom, gondolunk arra, hogy tulajdonképpen a mi Krisztus követésünk az arra is hivatott, hogy nekünk örömet szerezzen, hogy mi ebben az örömben növekedhessünk, és kiteljesedhessünk. Ugye szó volt a szombatiskolán a békességről, talán később majd erről az örömről is lesz szó. Úgy, mint ahogy a lélek gyümölcseinél is, a szeretet öröm, már az öröm a második olyan gyümölcs, amit az Istennel való közösségben, aszerint a felsorolás szerint is megtapasztalhatunk. És nézzük, mi az üzenet. Az ötös vers úgy kezdődik, hogy és ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek. Mi ez az üzenet? Hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. De nagyon egyértelmű üzenet, vagy kijelentés, és nagyon egyértelmű maga is a kép, hogy nincsen ugye, a sötétségnek és a világosságnak, egész pontosan ugye ez a fény forrásként értsük ezt a világosságot, ami ugye kizárja, hogy a sötétségnek bármi köze legyen ezzel. Hiszen ha mondjuk erre a világosságra gondolunk, ami ebben a teremben van, ugye itt nincsen a nap fénye úgy jelen, hogy ne lehetne a sötétségnek, ne lehetne árnyék, stb. De ha kimegyünk a napra, ott egyértelmű a kép, hogy ott nagyon erős a fény. És ugye ezt a fényt, a fény forrást, mint jelképet használja a Biblia is, meg itt most János apostol arra, hogy megmutassa, hogy mi is az Isten, ez a bizonyos világosság, és ezzel szemben áll a sötétség, ami kettőnek nincsen átfedése, nincsen úgymond közös metszete vagy halmaza, hogy egyik egy dolog ide is tartozhatna, meg oda is tartozhatna. Nagyon erős a kettősség. És tulajdonképpen ez határozza meg János apostol levelének a gondolatmenetét, és sokan úgy is értelmezik, hogy ez a kettősség, ez teljes egészében vagylagosságot jelent. Egyrészt ez igaz, hiszen a kép ezt mutatja, másrészt mindjárt látni fogjuk, hogy azért, ha így lenne, akkor nehéz lenne egyikből a másikba átmenni. Tehát mondjuk a sötétségből a világosságra. Akkor hogy jutunk át, mondjuk azokra gondolva, akik még a sötétségben vannak, vagy esetleg hogy eshetnének ki a világosságból azok, akik már ott vannak. Úgyhogy bár nagyon erősen kell erre koncentrálnunk, hogy megvan a sötétség-világosság ellentétpár, mégis látni fogjuk a következő versekben, hogy mutat az apostol arra utat, hogy hogyan is értsük ezt a kettősséget, hogyan alkalmazzuk ezt a kettősséget. A következő versek a 6-tól 10-es vers lesz, ugye ezzel végére is érjünk már is az első fejezetnek. És itt lesz ez a kettősség úgy bemutatva, ahogy egyébként az apostol szerint ezt mi a gyakorlatban követni tudjuk, és követnünk illik, kellene. Nézzük tehát, hogy miről szól ez a pár igevers. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Ez a Károlyi fordítás, és ebből valóban érezhető az az erős kettősség, ugye, hogy a hazugság és az igazság ugyanúgy szemben áll egymással, és nincs a kettő között átmenet, mint a világosság és a sötétség. Ugye ugyanez tulajdonképpen a bűnre és a bűntelenségre egyaránt igaz. De nézzük meg pontosabban a szöveget, hogy mit is mond az eredeti szöveg segítségével hívásával János apostol itt számunkra. A 6-os, 8-as és a 10-es versek, ha megnézzük a Bibliánkban, mind a három azzal kezdődik, ha azt mondjuk. Egész pontosan úgy kéne ezt mondanunk, úgy kéne fordítani, hogyha azt szeretnénk mondani, ha úgy szeretnénk hitet tenni. Nézzük meg így, hogyan értjük ezeket a szöveket, ezeket a kijelentéseket. Tehát ha azt szeretnénk mondani, hogy közösségünk van vele, és egyébként sötétségben szeretnénk járni, itt is a szeretnénk, na akkor hazudunk. Ugye? Mert mi azt szeretnénk mondani, hogy közösségben vagyunk az Istennel, de egyébként sötétségben szeretnénk járni, teljesen egyértelmű, ugye, hogy hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. 7-es vers, ha pedig a világosságban szeretnénk járni, úgy, ahogy maga Jézus világosságban van, ugye ez volt az 5-ös versnek az alap igazsága, az üzenete, hogy Isten világosság, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket a bűntől, minden bűntől. Figyeljük meg ezt is. Tehát nem, ez azért nagyon fontos, mert ugye azt olvassuk a Károlyban, hogy világosságban járunk. Ez is egy nagyon hangsúlyos és nagyon erőteljes kijelentés, ha én azt mondom, hogy én világosságban járok. Ehelyett eredetében azt mondja, hogy mi világosságban szeretnénk járni. Ezt ki tudom mondani nyugodt lélekkel, hogy én mit szeretnék. Én kinek szeretnék engedelmeskedni, ugye Róma 6-ban. Kinek adjuk oda a mi tagjainkat engedelmességre. Tehát én világosságban szeretnék járni, ugyanúgy Jézushoz hasonlóan, ahogy ő van a világosságban, és érdekes, már is hozzáteszi, hogy ekkor, ha én szeretném a világosságban való járást, akkor közösségünk van egymással, és megtisztít minket Jézus vére a bűnöktől. Ha szeretnénk tehát világosságban, igazságban járni, akkor megtisztít minket. Nem mondhatjuk előre, hogy igen, én világosságban, én igazságban járok. Honnan tudhatom én, honnan vehetem azt a bátorságot, hogy ilyet mondjak. De azt nyugodtan mondhatom, és őszintén mondhatom, bármilyen állapotomban, hogy én világosságban szeretnék járni. Világosságban óhajtok járni, én ezt kívánom, és ebben nyilván, ahogy olvassuk itt is, már ebben a versben magában, benne van az, hogy ha én igazságban, világosságban szeretnék lenni az Istennel közösségben, akkor majd ő oda fog engem úgy segíteni, hogy megtisztít a minket egymástól elválasztó bűneimtől. A 8-as vers hasonló, megint csak, ha azt mondjuk, vagyis azt szeretnénk mondani, azt szeretnénk állítani, hogy nincsen bűn mi bennünk, nyilván magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Hogyan állíthatnánk bármelyikünk, hogy nincsen bennünk bűn? De azt szeretnénk mondani, hogy nincs, ezzel viszont megcsaljuk magunkat, hiszen ilyen ember, akiben nincsen bűn és igaz, nincsen egy sem. Ahogy a római levélben Pál apostol idézi ezeket az igehelyeket az Ószövetségben. Megint csak, 9-es vers, ha megvalljuk, megint pontosabban, ha szeretnénk, vagy megvallanánk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ugye ez a vers rímel a 7-esre, ahol a világosságban való járás kapcsán hangzott el az, hogy ha mi ezt szeretnénk, akkor megtisztít minket. Most, ha szeretnénk megvallani a bűneinket, ugye egy kicsit elmélyíti ezt a gondolatot, akkor ő hű és igaz a maga kijelentéséhez, a maga programjához. Ha mi szeretnénk, akkor ő viszont meg fogja bocsájtani a bűneinket, és meg is fog minket tisztítani, ilyen megbocsátás és megtisztítás, minden hamisságtól, vagyis minden igazságtalan dologtól, az igazság ellentéteitől. És a záróvers megint csak visszatér a 6-os és a 8-as versek gondolatához, ugye a 10-es, tehát 6, 8, 10, ezek párhuzamosak, meg a 7-es és a 9-es. Ha azt mondjuk, tehát megint mondanánk, szeretnénk mondani, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Ugye miért tesszük hazuggá ő? Mert ő az ellenkezőjét állítja, hogy bizony te vétkes vagy, te bűnös ember vagy, és ha mi azt állítjuk, hogy nem vétkezünk, azt szeretnénk magunkról hirdetni, hogy mi nem vétkezünk, akkor Isten igéjét tesszük hazuggá, mert hogy az elítéli ugye, az embert, a törvény is elítéli az embert. Tehát mit mond nekünk mindezáltal az apostol? Ugye, arról volt szó, hogy a mi örömünk teljessége az ő igehirdetésének célja, és ez a teljessége az örömünknek, ez az Istennel való, Jézus Krisztussal együtt, Istennel való közösségben tud megvalósulni. Ebbe a közösségbe viszont képmutató, hazug módon nem lehet eljutni, nem lehet belépni, nemhogy benne maradni, hanem meg kell vallanunk, vállalnunk kell, hogy megvalljuk a bűneinket, és ráhagyni az Istenre, ahogy itt többször olvassuk, hogy megtisztít minket, hogy megbocsátja a bűneinket, és minden hamisságot eltávolít tőlünk. Ekkor lesz igazából a mi örömünk teljes az atyával és a fiúval való közösségben, ami nem csak, úgymond nem csak, hát hogyha velük közösségben vagyunk, akkor az minden, de emberek lévén nekünk is fontos, és írja is az apostol, hogy velünk, tehát emberekkel is, a gyülekezettel, a testvérekkel is így lehetünk, és így leszünk, csak is közösségben, örömteli közösségben, hogyha ezeket a dolgokat így helyesen végig gondolva megvalósítjuk, vagy hagyjuk megvalósulni az életünkben. Ez volt tehát az első fejezet, amiből látjuk, hogy mi volt a cél, ez a bizonyos öröm, a közösségben való öröm, és hogy milyen akadályokat leküzdve valósulhat meg ez az öröm az Istennel és egymással való közösségben. Ha tulajdonképpen őszintén bevalljuk, vállaljuk az emberi állapotunkat, a bűnrehajló természetünk következtében elkövetett bűnöket, és azt is természetesen, hogy ebből van kiút, van menekülés, van megoldás erre a helyzetre. Istennél találjuk ezt meg. Ilyen értelemben van tehát átmenet a kettő között, de látjuk még abban a finomított olvasatban, amit én most föltártam, hogy nagyon erős továbbra is a kettősség. Továbbra is láthattuk, hogy a hazugság és az igazság ellentétpárja ugyanúgy igaz, vagy ugyanúgy érvényes, mint a világosság és a sötétség ellentéte. Ugyanígy az igazmondásé és a hazugság, vagy a csalás ellentétpára is igaz. A vétkezés és az igazság cselekedete is ellentétpárban áll. A második fejezet kezdő mondatára pillantunk, akkor látjuk, hogy ott megint csak elmondja az apostol, hogy miért írja, amit ír. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. Ez az ő óhaja, ezt szeretné, lehet egy felszólításként is értelmezni, de inkább óhajtás, hogy úgy kívánom, szeretném, pont ahogy a szombatiskolában szó volt erről, hogy Krisztus kívánja, hogy mi vele közösségbe lehessünk, és ezért természetesen kívánja a mi természetünket, a mi életünket megtisztítani a rossztól, a hazugságtól, a bűntől. Ezt az üzenetet képviseli János apostol, és ugye megmondja, egyértelműen megmondja, hogy mindezeket azért írom néktek, írtam eddig is, és folytatom, hogy ne vétkezzetek. Ugye olyan emberekhez írhatja ezt a felszólítást, ezt az óhajt, oda címzi, ahol már tudják, hogy mit is jelent a vétkezés, hogyan lehet vétkezni, és hogyan lehet ebből a csapdából kimenekülni. Ő ezt tárja föl, vagy akár lehet, hogy az olvasók egy része számára már ismétli ezt a tanítást. Számunkra mindenképp föltárja, hiszen mi innen hallunk erről tőle először. Tehát hogyan lehet azt elérni, hogy ne vétkezzünk? Azok számára kérdés ez nyilván, akik szeretnének nem vétkezni, akik szeretnének közösségben lenni az atyával, a fiúval, és egymással, és szeretnék, hogy az örömük teljes legyen, hogy beteljesedhessen az örömük. Vélelmezem, hogy szeretnénk, hogy az örömünk beteljesedhessen, hogy az atyával, a fiúval és egymással is olyan közösségben lehessünk, amelyben az örömünk valóban igazi öröm lehet, és nem átmeneti, töredékes, vagy éppen valamilyen hamis látszat valójában. Ezért gondolom, és gondolhatjuk közösen is, hogy az apostol fontosnak tartja, hogy az embereket, a hallgatókat tájékoztassa, tanítsa azzal kapcsolatosan, hogy hogyan juthatnak el ebbe az állapotba, és ha már ott vannak, természetesen, hogyan maradhatnak ebben az állapotban. Nézzük az első versnek a folytatását, meg a másodikat. És ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál, az igaz Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Itt van, látjuk, tehát ha valaki ugye, mindezek mellett, vagy mindezek ellenére mégis vétkezik, nem kell kétségbe esni. Itt van az, hogy valaki a sötétségben van, vagy oda-vissza esett, amit a bevezetőben említettem, nem kell kétségbe esnie, mert van szószólója neki is, mindnyájunknak az atyánál, az igazság, és egész pontosan dikájos szerepel itt, tehát igazságos Krisztus, aki természetesen igazságosan tud minket képviselni, úgy is, hogy ismer minket személyesen, az emberi állapotot is ismeri, és természetesen ő maga egyébként igaz, tehát ebben a minőségében engesztelő áldozat, vagy elfedező áldozat egész pontosan a mi vétkeinkért. De nem csak a miénkért, mondja, hozzáteszi még az apostol, hanem az egész világért is. Itt, aki emlékszik még, hogy hova tartunk, ugye mindjárt odaérünk egyébként, a második fejezet kiemelt verseihez, ugye a Bibliánk is a 15-17-es verseket vastagon szedi, ugye ott a világról van szó. Azt olvassuk, hogy ne szeressétek a világot. Ezzel kezdi ott az apostol. Most mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy egyébként van ez a bizonyos szószólónk, a Krisztus, és ő nem csak a mi bűneinkért, a miénkért, mi vagyunk azok, akik szeretnénk oda kerülni hozzá, akik törekszünk felé, legalább ez igaz bennünk, de ha ez igaz, akkor viszont ő mindent megtesz, hogy meg is valósulhasson ez a szándékunk. De nem csak miértünk elfedező áldozat, hanem az egész világért is, akivel kapcsolatosan mindjárt azt fogjuk olvasni, hogy mi ne szeressük. Egyébként meg ugye azt olvassuk János 3.16-ban, az evangéliumban, hogy úgy szerette Isten a világot. Ugyanez a szó szerepel, ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete lehessen. Tehát megint azt szeretném érzékeltetni, hogy ez a világ dolog, ez majd látjuk, és az apostol ki is bontja, nem olyan egyszerű kép, hogy miért vessük el a világot, miközben az atya is szereti, a fiú is szereti, sőt az életét adta ezért a világért. Ezért kell pontosan értelmeznünk, hogy mit is jelent az a három vers, mit tanít az a három vers második fejezetben. De még nem vagyunk ott. Még haladunk a célunk felé. Olvasom a 3-as és a 6-os verseket, tehát 3-tól 6-ig. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Megint előkerül ez a kettősség, ugye? A hazugság és az igazság kettősége. Azt olvassuk a 4-es versben, hogyha valaki ugye azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs benne az igazság. Aki viszont megtartja a beszédeit, úgy él, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Ugye már itt megjelenik ez az Isten szeretete kifejezés, ami majd szembe fog állni a világ szeretetével. Ráadásul ugyanaz a szó, az agapé szerepel mind a két szöveg összefüggésben. Tehát akkor teljes az Istennek a szeretete, ha valaki megtartja Jézus beszédét, a parancsolatait. De a 6-os vers segít nekünk ismét valahogy ezt az elméletinek tűnő tanítást visszahozni az emberi gyakorlat a mindennapjaink szintjére, amikor azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell, mondja a Károly, de itt is egy óhajtást fejez ki, úgy kellene, úgy kell igyekeznie járnia, amint ő járt. Ugye benne van nyilván az is, hogy ha én ezt óhajtom, azért óhajtom, mert tudom, hogy szükséges, hogy a Jézusi minta szerint éljem az életemet, de az is benne van, hogy nem feltétlenül sikerül ez. Ezért fogalmaz, ugye a görögben egy kicsit színesebb a nyelvezet, mint ahogy itt a magyarban, egy kicsit kopogósabban hangzanak ezek a dolgok. De itt van számunkra tehát a minta, ami szerint kell törekednünk, arra, hogy éljük az életünket. Megtartja az ő beszédét. Ez is egy olyan kifejezés, amit érdemes egy picit jobban ízlelni. Egy olyan szó szerepel itt, ami inkább, vagy nem inkább, így is fordítható természetesen, hogy megtartja, de hogy megőrzi. Vagy úgy, ugye, mint egy börtönőr a rabot figyeli. És őrzi, hogy nehogy kiszökjön. Figyelnünk kell a beszédére, hogy valóban a szerint tudjuk élni az életünket. Megint a beszédet, a parancsolatokat állítja előtérbe az apostol, és természetesen a mintát a 6-os versben, hogy aszerint a minta szerint, ahogy Jézus járt, éljük az életünket. Újabb kérdésekre lehetőséget adó két igevers következik, a 7-es és a 8-as. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Tehát 7-es versben azt olvassuk, hogy nem új a parancsolat, a 8-as úgy kezdődik, hogy viszont új parancsolat. Valóban ez a kifejezés szerepel az eredetiben is. Hogy értsük, hogy magyarázzuk ezeket a dolgokat? Tulajdonképpen mik azok, hogy a parancsolatok, azért kritikus ez a felvetés, mert azt olvastuk korábban, hogy aki megtartja az ő beszédét, vagy korábban parancsolatait, az lesz teljes az örömben, az Isten szeretetében. Tehát mik ezek a parancsolatok? Itt a 7-es versben úgy magyarázza az apostol, hogy régi parancsolatról van szó, nincs új, ez kezdettől fogva előttetek volt. Ez a kezdettől fogva, ez megint visszhangozhat a fülünkben, akár már itt a levél első versében olvastuk azt, hallottuk, hogy ami kezdettől fogva volt, vagy megint az evangélium erejére gondolva, János evangélium első versében, hogy kezdetben volt az ige. Kezdetben. Tehát olyasmire hivatkozik az apostol, ami mindenki számára egyértelmű, ismert, nincs benne újdonság, hiszen az isteni teremtésben és az erről szóló kinyilatkoztatásban benne volt, és így van kezdettől fogva. Ezért hallottuk mi is, ahogy mondja az apostol a 7-es versben, kezdettől fogva, nyilván a mi életünk kezdetére utalhat, vagy a mi gondolkodásunk és Isten keresésünk kezdetére. Akkor mi az új a 8-as versben? Mi az az új mégis, amire szintén figyelnünk kell ahhoz, hogy az Isten szeretete teljessé lehessen mi bennünk, hogy igazságban járhassunk. Az új, abban az értelemben új, hogy maga az új szövetség kifejezésben is az újat, mint jelzőt használjuk, abban tehát, hogy ez nem eddig nem ismert dolog, ami most kerül kinyilatkoztatásra, hanem egy olyasmi, ami egy felfrissített, megújított, még inkább érthető formában került az emberek elé, mint Jézus Krisztus életében megnyilvánuló ige, ahogy az ige testé lett. Tehát részben, abban az értelemben mindenképp új, hogy Jézus élete mutatja meg azt a kinyilatkoztatott igazságot, az Isten akaratát, amit a teremtéstől kezdve igyekszik megvalósítani, de az, hogy egy emberi testben az Isten maga, ahogy ugye itt olvastuk, amint ő járt, példát mutat, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, arra valóban Jézus Krisztus adott egyedül mérvadó példát. Tehát megújul tulajdonképpen a parancsolat, ezért is mondja aztán a folytatásban, hogy a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik, hiszen Jézus bemutatta a tökéletes emberi Isten követő életet, amit az ember nyugodtan másolhat, vagy legalábbis ugye törekedjen arra, hogy ezt másolja. És ezért mondhatja azt, hogy a sötétség szűnni kezd, megint figyeljük meg, hogy nem eltűnt a sötétség, és már itt a világosság, nem? A sötétség még csak szűnni kezd, azért, mert az igaz világosság, az az igazi, amit Jézus élete mutat meg, és természetesen kereszthalála és feltámadása, nyom erre egy pecsétet, ez már, ez az igaz világosság fénylik. Mindjárt célba érünk, aki, olvassuk a 9-es versben, olvasom a 9-11-es szakaszt, aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Ja, a 9 és a 11-es versek láthatóan párhuzamban vannak, a 11-es egy kicsit bővebben fejti ki, amit a 9-es mondott. Ugye megint egy hazugságról van szó, hogy valaki egyébként azt állítja magáról, vagy ha visszatérünk az első fejezetben megismertekhez, ugye azt szeretné mondani, hogy én a világosságban járok, miközben gyűlöli az atya fiát, az nyilvánvaló, hogy sötétségben van. Mit jelent ez a gyűlölet? Mert ez ugye itt a kulcs, ami alapján meg lehet ítélni, hogy valaki valóban a világosságban van, vagy a sötétségben van még mindig, ott maradt. Ugye ez a gyűlölet, ez nem feltétlenül egy személyes utálatot kell, hogy kifejezzen, egy ilyen intenzív, ugye magyarul ez egy nagyon intenzív kifejezés, érzelemgazdag. Az eredetiben inkább arról van szó, hogy magát előtérbe helyezi, az atya fia, a testvére fölé emeli. Pusztán ennyi. Tehát sokkal nagyobb óvatosságra int, azt hiszem, az eredeti gondolat, mint a gyűlölet, mert azt mondhatjuk azért, azt hiszem, a legtöbben legalábbis, hogy a testvérek között, vagy akár az atyafiságban, tehát úgy az ismerősök között sem gyűlölök senkit. Azért ott nem tartok. Már sokkal óvatosabb, sokkal civilizáltabb az én hozzáállásom az emberekhez. De itt nem erről van szó valójában, nem egy ilyen intenzív elutasításról, hanem pusztán arról, hogy magamat a másik elé vagy fölé helyezem. Mert hogy én tulajdonképpen ezzel mit teszek? Amit itt olvasunk a következő versben indirekten, ezt a botránkozást. Valakinek ezáltal leszek az ő bukására. Hogy én tulajdonképpen elveszem Isten helyét az ő életében, hiszen a másik ember fölött is közvetlenül Istennek kéne lennie, nem nekem. De ha én odalépek az ő helyére, mármint Isten helyére, a másik ember életében, akkor botránkozására leszek, és tulajdonképpen ugye elvágom őt a kegyelem valódi forrásától. Nem lesz már miattam kapcsolatban, közvetlenül, mert én vagyok ott, és azért sem, mert rossz képet kap, vagy kaphat az Istenről, ha én őt képviselve helyezem a másik ember fölé, vagy elé magamat, hogy engem lásson, és ne az Istent. Ezért mondja azt a 10-es versben, hogy aki viszont szereti az ő atya fiát, abban nincsen botránkozásra való, nincs olyan tehát, ami a másik ember számára csapdát okozna. Csapdát jelenthetne. Mert a másik ember, ha én szeretem, akkor nem engem lát, hanem Isten dicsőíti, bármit is kap tőlem, vagy rajtam keresztül. És látjuk a 11-es versről, hogy már szóba került ezt, még mélyíti ezt a gondolatot a sötétséggel kapcsolatosan, hogy aki tehát így gondolkozik, az annyira sötétségben van, hogy az se tudja, hogy merrefele megy, és ennek az oka az, érdekes, ugye előkerül az is, hogy a sötétség megvakította az ő szemeit. Ugye ez egy előzetes választás, vagy egy előzetes esemény most a levélben, aminek eredményeképpen, ugye vak az ember, és ilyen értelemben sötét, nem látja ezeket az összefüggéseket, amelyekre most az apostol természetesen világosságot, fényt szeretne vetni, hogy helyesen gondolkozzunk. Ezért fontos kitisztázni az eredeti szöveg szerinti gondolatokat. A 12, 13, 14-es versek vannak már csak hátra a vastagon szedett részig. Itt látni fogjuk, hogy különböző személyeket szólít meg az apostol, amiből arra következtethetünk nyilván, hogy mindenkihez szól az, mindenféle korú emberhez szól az, ami jelenti az életkor, illetve a hitben való járás szerinti kort, amit most az apostol mond. És ezt most csak elolvasom, mert szeretnék még valójában a fő mondandó, ugye ez az egész fő mondandó, de a leghangsúlyosabb részére is azért egy kis időt hagyni. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátattak az ő nevéért. Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meg vagy legyőztétek a gonoszt. Csak annyit emelnék ki, ha megnézzük a szöveget, látjuk, hogy többször, háromszor is szerepel benne, hogy megismertétek. Ugye a megismerésről van tehát szó, ami nem csak ismeretszerzés, hanem tapasztalat is egyben. És ezzel van összefüggésben az, hogy meg vannak bocsátva a bűneitek, hogy meggyőztétek a gonoszt, hogy erősek vagytok, és olyannyira erősek vagytok, írja a 14-es vers végén, hogy megmarad bennetek az Isten igéje, ugye ami szerint kell élni az életet, ezt mondta korábban az apostol, az Isten igéje, parancsolata, beszéde szerint, a minta szerint, és itt van a végén a csattanó, hogy múlt időben mondja, meg, illetve legyőztétek a gonoszt. Ha mindez így megvan, tehát megvan az ismeret, megvan a tapasztalat az Istennel, akkor megvan a szabadulás is. De nem lehet fordítva. Csak akkor tudunk az Istenre egyáltalán gondolni, az Istentől bármit kérni, hogyha megismertük, ha tudjuk, hogy kihez fordulunk, és tudjuk azt is, hogy valójában mit kérünk tőle. De ha ez működik, akkor itt van benne a, nem csak hogy biztatás, hanem egy bizonyíték, hogyha múlt időben megismertük, és ezt megtettük, megbocsátottak a bűneink, akkor meg is marad bennünk az Isten igéje, és legyőzhetjük a gonoszt. Ne felejtsük el, a második fejezet azzal kezdődik, hogy ne vétkezzetek. Ezért írja az egészet az apostol, hogy ettől óvjon minket, és arra tanítson, hogy ezt hogyan tudjuk elkerülni. Ehhez kapcsolódik természetesen ez a következő három vers is, amit először felolvasok, majd utána végig gondoljuk. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. De már volt arról szó, hogy mit jelent a világ, és milyen feszültség van tulajdonképpen abban a gondolatban, amit már olvastunk, hogy ugye a világért adta, ez a második fejezet második versében van, itt a levélben, első levélben, világért adta elfedező áldozatként az életét Krisztus, hogy ezért küldte őt, ezért a világért küldte az Atya őt közénk, emberek közé, és az fejezi ki igazából az Isten, az Atya szeretetét a világ irányába, hogy az ő egyszülött fiát adta ezért a világért. Most meg azt olvassuk a János első levele második fejezet 15-ös versében, hogy abban nincsen meg az Atya szeretete, aki a világot szereti. Hogyan értelmezzük ezt tehát? Ha az Atya szereti a világot, ráadásul agapé szeretettel, akkor én miért ne szeressem ezt a világot? Ezért van segítségünkre az apostol, hogy értsük, hogy nem ugyanarról a világról van szó, bár a szó természetesen ugyanaz, tehát a kozmosz szerepel itt az eredetiben. Az Atya számára ugye megmentendő embereket jelenti, minket, mindnyájunkat, ha valaki hisz ő benne el ne vesszen, ez bárki lehet, akárkit, mindenkire igaz, egyenértékűen, ugyanígy itt a második fejezet második versében, hogy az egész világért adta az életét. Viszont mi az, amit ne szeressünk úgy tehát, azzal a minden gátot, minden ellenállást lebontó szeretettel ne adjuk magunkat úgy a világnak, azt megmondja a következő versben. Itt szerepel a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Nézzük ezeket a kifejezéseket, miről van itt szó. Ugye nyilvánvaló a párhuzam a bűnesettel, ezt átlépjük. Inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy ez a kívánság, ez sem olyan szelíd kifejezés, mint amire gondolnánk. Ugye a gyűlöletről volt szó, hogy az messze nem olyan intenzív a görögben. Itt viszont fordított a helyzet. Ez a kívánság, ez egy ilyen élet-halál, nekem kell című kívánságról szól. Nem csak egy ilyen, hát jó lenne kívánság, hanem hogy ez nekem rendkívül fontos. Nagyon elengedhetetlen élet az életemben az, amit kívánok. Ugye a test kívánsága nyilván arról szól, hogy a testünknek a fiziológiai dolgaira így gondolunk, úgy érezzük, hogy nem élhetünk bizonyos dolgok nélkül. Ha nem kapok most enni valamit, akkor biztos meghalok, és legyőzhetetlen ez az inger, ez a kívánság. Nyilván ezt lehet fokozni, hogy mi is az, és mikor kapom meg ezt az ennivalót, vagy italt, vagy bármilyen a testem számára. Egyébként akár hasznos dolgot is. A szemek kívánsága ugye már olyasmiről szól, amire valójában nincs is szükségem. Csak a szemem kívánja, amit mi így ebben a korban élve nagyon könnyen tudunk értelmezni, hiszen a reklámok sok olyan dologról szólnak, mutatnak meg nekünk, amikről nem is tudjuk, hogy léteznek, és még azt is elmondják, hogy nekünk ezekre szükségünk van, és mi megyünk, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat megszerezni, úgy, ahogy a reklám ezt tanítja nekünk. Mert erre az emberi természetben levő szerzési vágyra építenek, ami érdekes egyébként, nem feltétlenül rossz önmagában, hiszen az igaz, hogy a jóból is megállt a sok ebben a világban, de azért szeretnénk mi mindenből nagyon sokat, minél többet, mert tulajdonképpen arra vagyunk teremtve, hogy a véghetetlen Istennel, a vele való végtelen közösség idején mindent, minél többet meg tudjunk tőle tanulni és tőle átvenni. Ebben a világban viszont ugye megint csak arról van szó, hogy erre a világra koncentrálva ezt a bizonyos szerzési vágyat, ezt a kívánságot, nagyon rosszul működik ez. Ha Isten felé fordulunk, tehát ha az Isten szeretete megvan bennünk, ha tőle szeretnénk végtelenül sokat, betelhetetlenül felé fordulunk, hogy az ő bölcsessége és szeretete még jöjjön, abból nem fog megártani a sok. Ezekből a dolgokból, amik itt vannak a Földön, viszont már a kevés is megárt, nem hogy a sok. Ezt példázza a harmadik kifejezés, ez a bizonyos élet kérkedése, amit nagyon jól értettek az ókoriak mindenképp, és azért valószínűleg mi is értjük, hogy miről van itt szó. Pontosan arról, amit a botránkozás kapcsán említettem, arról tehát, hogy az ember hajlamos, megint csak a természete, a bűnesetből származó természete révén, magát Isten helyébe helyezni. És azt gondolni magáról, most egészen konkrétan is vannak ilyenek, ugye ezeket már betegségnek szoktuk nevezni, de úgy általánosan, hogy én vagyok az én életem ura, én fogom eldönteni, én csinálom, mindenhol én szerepelek első helyen. Ott szerepelek tehát, ahol az életemben Istennek kéne szerepelnie. És mindent ez az én kíván az életében, és természetesen mindenki más életében is, kiterjeszkedve, megint csak végtelenül, tehát amennyi tere van az énünknek, annyit fog majd betölteni. Ha ez egy kis család, akkor annyit, ha egy nagyobb, ha egy munkahely, egyre többet. Ha egy ország, annyi, ha Európa, annyi. Mert az egónak nincs határa. De ezek, ahogy itt olvassuk, ezek a dolgok, tehát a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van. Az atyától az van, hogy valóban legyen nekünk ez a vágyunk, hogy minél több ismeretünk, tapasztalatunk legyen az Istennel. Minél többet lássunk és érzékeljünk az ő szeretetéből, és minél többet is adjunk ebből át. Ez tőle van. De ez felé irányuló kívánság, ez az ő megmutatásának a kívánsága, nem az énemnek a felemelése, és nem ennek a dolognak egy ilyen világi apró pénzre való váltása, hogy megvegyem a 25. Játékszeremet, mert most éppen azt reklámozzák, és meg is tehetem, hogy megveszem. Még rosszabb, ha nem tehetem meg, és mégis kívánom. Tehát lássuk meg ebben is ezt a kettőséget, hogy amit már a világ kapcsán említettünk, hogy az Atya szereti a világot, meg akar minket menteni, de vannak ebben a világban olyan dolgok, amelyektől nagyon is óvni szeretne minket, hogy ne ezek szerint éljük meg az Istentől származó alaptermészetünket, ezt a bizonyos jóra és minél többet vágyó természetünket. Ezektől maradjunk messze távol, mert ez a világ elmúlik, és mindez az összes kívánság, ami ide kötne minket, elmúlik. Ugye mi nem múlik el? Ha az Atya közösségét kívánjuk, abból viszont végtelenül sok időn keresztül, végtelen mennyiségben tudunk részesülni. Tehát bolondság valójában ezeknek a dolgoknak a kívánása, és ezek miatt természetesen a botránkozás okozása, és a saját üdvösségünknek a feladása. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. És még egy gondolat az élet kérkedésével kapcsolatosan. Az elején említettem a bevezetőben, ugye az első fejezet második versében olvassuk, hogy az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla. Ott egy másik kifejezés szerepel, tehát nem ugyanaz az élet, ami megjelent, nem ugyanaz az életről van, nem ugyanarról az életről van tehát szó, ami Istentől van, ami Isten ajándéka, és ami egyébként az örök életnek is a kifejezése, ez a Zoé, hanem itt egy másik élet szó szerepel, ez a biosz, ismerős biológiából. Ez egy életvitelre, egy életidőre utal. Tehát nem a létezésre, nem az élet ajándékáról van szó, amikor az élet kérkedését írja az apostol, hanem pusztán az emberi bűnrehajló természettel itt a Földön élt életidőnket jellemző állapotról szól. Nem a teremtettségből származó állapotunkról, és nem arról van szó, ahova majd vissza fogunk térni. Ott ugye az élet kérkedése ebben az értelemben sem lesz jelen, ahogy a bevezető imánkban, vagy a hálaimában hallhattuk, és amivel én is kezdtem tulajdonképpen a gondolatmenetet, ott nem az élet kérkedéséről lesz szó, hanem az Isten dicsőítéséről. És azzal lehet, úgymond, ugye ez nehéz nekünk azért helyén kezelni, azzal fog mindenki dicsekedni, hogy mennyi mindent tanult az Istentől. Tulajdonképpen ezzel dicsőíti az Istent. Nem magát helyezi előtérbe, hogy én elértem ezt az életben, ilyen házam van, ott jártam, stb., vagy mekkora családom van, hanem azzal, hogy az Isten mennyi minden kincset már megmutatott nekem, és ezzel dicsőítem őt. Nyilván, ha ez lesz majd ott, elővételezve erre a világra is ez a tanács, tehát, hogy nem az élet, mint biosz kérkedésével, nem magamat helyezem előtérbe, hanem Isten dicsőítem azzal, amit már most, ahogy az apostol itt bemutatja, megtanultam tőle, és ami már most engem, ahogy ezen az úton haladok, egyre inkább alkalmassá tesz a vele való örök közösségre, az üdvösségre. Hát adja Isten, hogy ezek a gondolatok bennünk jó táptalajra hújjanak, és megmaradjanak, és a későbbiekben emlékezzünk rá, legalább annyiban mindenképp, hogy ezek az igehelyek még további tanulmányozást és gondolkodást igényelnek az életünkben. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük szépen a tanítást, köszönjük az ígéreteket és a reménységet, amit ebből a tanításból, a Te igédből, Jézusról szóló beszédedről és ebből meríthetünk. Köszönjük, hogy elhívtál mindnyájunkat a veled való közösségre és az egymással való közösségre. Köszönjük, hogy örömünk lehet és békességünk nem csak a közösségben, hanem már az odavezető úton is. Add, Atyánk, hogy valóban a Te lelked tudjon bennünk dolgozni, add, hogy az igéd jó cselekedetekre tudjon minket vezetni, a lelked tanácsát tudjuk követni, add, hogy a félelem, a bánat, különösen az a mély félelem, az aggodalom el tudjon minket hagyni, hogy megszabadulhassunk valóban szabadok legyünk a jót cselekedni, a jót kívánni, ad, hogy valóban mértéktelenek legyünk a veled való közösség kívánásában, a jó megismerésében és megcselekvésében. Kérjük, hogy add nekünk a te lelkedet bőséggel, legyen valóban forrásvíz a mi életünkben, ami kiapadhatatlanul bugyog a mi üdvösségünkre és rajtunk keresztül a te vezetéseddel, mindazok számára is, akiket szeretnél rajtunk keresztül és velünk együtt megközelíteni. Segíts nekünk, kérünk mindebben. A te fiad nevében szóltunk ezekért. Amen. Amen.